bizottság által rendülnek, és a szolgáltatás által nyitjanak külügyeket is el. Kegyelem, irgalom és békesség adassék minket bőségesen a mi Úrunknak, a Úrévét Krisztusnak megismerésében. Rá testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 276. dicséretünket keresünk, hogy énekesünk tudod, 276. dicséretünket keresünk kitalált, annak a legelső versét énekeljük fennállva. 276. énekes első verse tiszteletünk, egyedül remélem, hogy Isten csak te vagy.
Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is, és megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a sátán, honnan jött? A sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barang voltam, ott jártam, keltem. Erre azt mondta az Úr a sátánnak, észrevette-e a szolgámat Jóbot, mind hozzászokható a földön. Szethetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan fekhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyen. A sátán azonban így válaszolt az Úrnak, bőrért bőrkar az ember, de az életéért mindent odaad. Nyújtsd csak ki a kezed és kezre a csontjaira és a húsára, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életére vigyázz. A sátán eltávozott az Úr szín elől, és megverte Jóbot rossz indulatú fetélyekkel, tetőtől tartik. Jób fogott egy cserép darabot, azzal vakarta magát, és hamuba jött. A felesége ezt mondta neki, még most is kitartóan fethetetlen vagy, átkozd meg Istent és hajj meg, de ő így felelt neki. Úgy beszélt te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett jó a szájával. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megtartását, továbbadását. Helyünkön maradva hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, azt a csodát, hogy elég jöhetünk, hogy imádságot meghallgató Istenre. Hogy gondod van az emberre, olyan vagy, mint egy igazi jó édesapa, aki alig várja, hogy gyermekei felkeressék őt, oda meneküljenek, oda szaladjanak hozzá, és kiöntsék a szívüket, ilyenekkel. Köszönjük, Urunk, hogy így szaladhatunk oda hozzád imádságban, lélekben. Neked mondhatjuk el saját szavainkkal a szívünkben levő dolgokat, a panaszt is, a hálát is, örömeinket is, a köszönetet is, de elmondhatjuk neked, a tíznek a keserűségeit, a bántásokat, a sebeket, mindazt, ami bennünk van. Köszönjük, Urunk, hogy mindent meghallgatsz, amit neked elmondunk. Taníts minket valóban mindig így imádkozni. Egyen-egyenként bennünket odahoz a saját lakásunkban. Valóban, hadd gyakoroljuk így hozzád való szót, imád, hozzád való menekülés, hogy ami a szívben van, azt mondjuk el te neked. Szeretnénk ígédből ma is tanulni. Az, hogy amit hívünk, megértse és jól értse a te szavadat. Nyisd meg a mi elménket, hívünket, hogy a te ígéd oda behatoljon, végezze bennünk minden munkádat. Életre támasztó szóként írja el, ami lelkünk mélyét is ígéd idejebe. Te elég hozzuk a nyomorultakat, a szenvedőket, azokat is, akikről most ez szó az igében, hiszen a nyomorultakról beszél velünk a te szavad, azokról, akiket kitért a sátán, és akik átmennek a mélység völgyein, átmennek a keserűség hegyein, őért itt imádkozunk. Légy betegjeink gyógyítója, légy a nyomorultak felsegítője, hozd el azokat az időket, a szenvedőket, amelyekre az ő lelkük azt mondja, hogy szeretem őket. És az, hogy a mélységben a te kegyelmed munkálja bennünk mindazt, amit valóban ki akar a nyomorúság által formálni bennünk. Az, hogy ne keményedjünk meg a bennünket vezet mélységekben, hanem tanuljunk meg a mélyből is rád nézni, felfelé hozzád kiáltani, arcodat keresni. Taníts, emelj fel, áld meg minket, Urunk. Amen. Ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez, mégpedig a 426. számú dicséretünket keressük ki az énekes könyvből, és annak a legelső versét énekeljük. 426. énekünknek a legelső versét énekeljük. Így kezdődik a 426-os énekünk. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok. Sátán kikért titeket, hogy megrosszáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtér, erősítsd atyát fiaid. Még egyszer olvasom az igét. Simon, ima Sátán kikért titeket, hogy megrosszáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtér, erősítsd atyát fiaid. Ez igaz úr írott igéje. Kedves testvérek, a nyomorúságokról lesz szó, és a nyomorúságokról beszélünk, akkor Az első gondolat, ami az embernek eszébe jut, hogy a hívő embernek az élete igenis rendelkezik nyomorúságokkal. A keresztény élet az nem csupa repkedésből áll, nem csupa csúcsokról csúcsokra való ugrándozással, hogy minden rendben van, ezt gondolná az ember, hogy itt a bűnbeesett világon, akik az Istené, azok az Isten egészen különösen így a világ fölött ledeszkedik. A Biblia nem erről beszél, ez csak a mi fiú ábrándunk. Jézus a főkapi imádságában, a János 17-ben olvashatjuk, azt mondja, hogy nem azt kérem őket, Atyám, hogy vesz ki őket a világból, hanem őriz meg őket a gonosztól. A hívő élet vele járója a nyomorúságban. Tessenek elfogadni, megtanulni. A második dolog, amit észrevettünk, hogy a Bibliának a nagyjai, az Istennek a szentei, az Isten gyermekei, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben nagyon sok példát adnak nekünk, hogy mélységekben járatta őket az Isten, és ezeket a mélységeket Isten hogyan fordította az ő javukra. A 71. Zsoltárban azt olvasok, azt mondja a Zsoltáros, hogy sok bajt és nyomorúságot láttattál velem, de újra megelevenített, még a föld mélyéről is fölhozolok. Tehát a hívő ember ezt mondja, hogy sok bajt és nyomorúságot láttattál velem, akkor oda kell figyelni arra, hogy na mit tanít tényleg Isten igéje a nyomorúságokról. Mit kell cselekednünk, amikor mi kerülünk próbába, mélységbe, bennünket ér veszteség, fájdalom, amikor nekünk van a hívőnek arca, mit tanít erről Isten igéje. Az első pontunkban Jóbról szeretnék nektek beszélni. Biblia egyik legnagyobb szenvedő alapja Jób az Ószövetségben, aki különösen megpróbált Isten. Az ő története olyan titkokat árul el a nyomorúságról, amelyet nem is hinne az ember, ha nem olvasná Istennek a drága tanítását. Jób könyve leránta azt a leplet, ami emberi szemünk előtt el van fedve, a láthatatlan világ történéseibe enged bepillantást nyerni. Azt mondja Jób könyve, hogy megállnak az angyalok, és megáll a sátán és az Úr előtt ott fenn a mennyben, és a sátán kérdezi Isten, hogy észrevetted-e a szolgámat Jóbot. Nincs hozzáfogható. Tethetetlen becsületes féli az Isten, kerülj a rosszat. Gyönyörködik Isten abban az életben. Olyan jó olvasni az Istennek a bizonyságtételét Jóbról, hogy így beszél Isten erről az emberről, hogy ez az élet az enyém. Mit csinál a sátán? Azt mondja, hogy nem ok nélkül féli Jóbra, Uram. Hát megáldottad minket. De leírja Jób könyvének az első fejezetét, nem olvastam. Van neki 10 gyermeke, jólétben él, hihetetlen gazdagsága, jószágainak sok ezres tömege. És azt mondja a sátán, hogy na vedd el, amilyen van. Majd káromolni téged. Kikéri a sátán Jóbot, és Isten kiadja azt próbálni. Azt mondja a sátánnak, hogy kezedbe adom mindenit, amilyen van, csak rá magára nem veszed kezed. Ez az első fejezet. Elmegy a sátán, és egy nap alatt minden baj Jóbra szakad. Jönnek az arám rablócsapatok, a sébaiak, mindenhonnan jönnek, minden jószágát elviszik. 5000 marhája, tevéje, báránya, mind odavisz, a szolgáit, a pásztorait kardélre hányják, a sátán intéz egy olyan vihart is, hogy a 10 gyermekre rádől a ház, és mind a 10 gyermek meghal. Jó, minden hírt meghal, nincsenek gyermekei, rászakad a gyász, tönkrement anyagilag, egy teljes anyagi katasztrófa érte az utol, és annyit mond, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Nem vészkezik, nem terel az Istennel, nem rázza öklét az mencselét, megalázza magát a próbába. És a második fejezetet olvastam föl előttetek, hogy jön a próbának a második hulláma, megint jön a sátán, és újra kikéri Jóbot. Bőrért bőrt ad az ember, de az életért mindent ad. Vedd rá a kezedet a húsára, a csontjaira, majd még káromol téged. A második kikéretés is úgy folytatódik, hogy Isten kiadja őt. Azt mondja, kezedbe adom, csak az életére vigyázz. Itt jönnek a betegségek, irgalmatlanul fájdalmas betegségek, fekélyek, kelések borítják egész Jóbot, tetőtől talpig, beleül a hamuba, kínjaiba, és egy kerék darabbal vakarja magát. A felesége nem tart ki mellette a próbában, hanem azt mondja, hogy átkozd meg az Istent és hallj meg. Ez is micsoda fájdalom, amikor az embernek a szeretet párja nem tart ki a mi nyomorúságaink mellett. Nincs mellettünk a mélységben. Nagyon sok házasság ilyen társas magány, szenved az egyik, mert a másik nem vállal vele közösséget. Majd a sorozatban fogok még beszélni a keresztény házasságról, többük majd akkor. Jó, mit mondják? Úgy beszéltünk a bolondnak. Ha a jót elfogadtuk az Istentől, a rosszat is el kell fogadni. Ez a történet hihetetlenül sokat elárul arról, hogy mi történik minden nyomorúság és próba előtt a láthatatlan világban. Van kicséretés, és van kiadatás. A 11. Zsoltárban azt mondja a Szentírás, hogy Isten megpróbálja az igazat. Nehogy azt gondoljátok, hogy Isten csak a bűnösöket, azokat nagyon-nagyon próbálja, kínozza. Nem, Isten nem kínoz. Ő próbál, hogy megnézze, mi van a szívedben. Erre kíváncsi. Hogy megnézze, mi van a szívedben. Tudja ő, hogy a próbád nélkül is, a próbára nekünk van szükségünk, hogy előttünk is nyilvánvalóvá legyen. Mi van a szívedben? Hogy mi van a szívedben? Minden nyomorúság előtt áll, mennyei történések vannak, és ezek a történések kihatással vannak ez a földi életedre. Második pontunkban most a tanulságokat fogjuk megvizsgálni. Mit tanít tényleg Isten igéje nyomorúságról? Vegyük sorba, de rengeteg tanulságot. Az első, nincs mindig válasz a mi érteinkre. Nincs mindig válasz a mi érteinkre. Ne tegyétek föl ezeket a kérdéseket, hogy miért, Uram? Tanuljuk meg elfogadni Istentől, ami bennünket ér. Miért történik velem? Mert Isten megengedte. Mert a sátán kikért téged, Isten pedig kiadott, hogy megpróbálja, de határt szabott a sátának, hogy eddig és nem tovább. Az életére vigyázz. Rá magára nem veszed kezet. Van egy idézet, egyszer egy bölcsember mondta, hogy előtt Isten elé kerül minden, ami téged ér. Előtt Isten elé kerül minden, ami téged ér. Ne a válaszokat kutass, hanem te is arázd meg magad az Isten előtt, ahogy jó Isten. A második gondolat, a második tanulság. Isten a sátán ellened való munkáit is a javadra tudja fordítani. Ez egy isteni csoda. A sátánnak az a célja jókkal is, hogy őt leválassza Istenről. Hogy hívják, sokszor fölteszem a kérdést, hogy hívják azt a bárányt, amelyet leválasztunk a nyájról? Préda. Ez a sátának a munkája. Légy haragad Istennel, perelj vele, ne törődj vele, ne járj gyülekezetbe, ne olvasd az ügyét, leválasztod, egy prédává leszél. Milyen csodálatos Isten? Megtámadja a sátán jót. És az Úr a sátán munkáit jobb javára fogja fordítani. Jobb javára fordítani. Hidd el, testvér, hogy a te ellened való támadásait is az ördögnek, Isten a javadra akarja fordítani. Úgyhogy te abból a mélységből, abból a próbából nemesebb lélekkel kerülj ki. Megerősödött tízzel. Győzelmes élettel. Megpróbáld, tűzben kipróbált aranyként kerüljél ki akkor. A legnagyobb próbában sem szolgálhatni teljesen Isten a sátánnak. Minden az ő terében van. A harmadik tanulság ugye mindez tartozik római levél 8. részének a 28. verse. Sokszor beszélik ezt kívül egymás között azoknak, akiket Isten szereti, minden a javukra szolgál. Róma 8.28 írja az ízedbe, azoknak, akik Isten szeretik, minden a nyavukra szolgál. Madame Guyon, az egyház történelemben egy olyan asszony, aki hihetetlenül sokat szenvedett a hitéért, több tíz évet töltött börtönben ártatlanul, csak azért, mert keresztény volt. Madame Guyonnak fennmaradt egy mondása a szenvedésről, Azt mondta, hogy ha szeretjük Isten, és szeretjük azt, amit Isten tett velünk, akkor nem gyűlölhetjük azt az eszközt, amellyel Isten cselekszik. A nyomorúság Istennek az az eszköze az életedben, amellyel a legmélyrehatóbb munkáit végzi el a gyermekeiben. Pontos mondat, még egyszer elmondom. A nyomorúság Istennek az az eszköze az életedben, amellyel a legmélyrehatóbb munkáit végzi el az ő gyermekei életében. Egyszer egy Afrikában szolgáló misszionárius házaspár, aki kicsin gyermekükkel szolgáltak egy bennszülött törzsnél, arra lettek figyelmesek az egyik nap, hogy kora reggel a kereszténynél lett bennszülött szolgájuk, felkapta az ő csecsemőjüket, és irgalmatlan tempóban elkezdett szaladni a dzsungelbe, meg a pusztaság felé. Először nézték, hogy hát mi történik. Aztán megijedtek, hogy valami nagy baj lesz, hát miért viszi el a gyermeküket, mind a ketten mindent ott hagytak, sátrat, felszerelést, szaladtak a bennszülött szolgáját. Egész nap szaladtak. Napnyugtakor állt meg a szolgáját. Már alig bírták a misszionáriusok is, utalérték, hogy miért szaladtál el a gyermek? És azt mondta nekik, hogy a törzsemnek a vezetői elhatározták, hogy megölnek benneteket. Engemet megeskedtettek arra, hogy nem árulom el. Csak így tudtalak megmenteni benneteket. Felkaptam a gyermeket, és szaladtam. Bíztam abban, hogy jöttök utánam. Isten nagyon sokszor így cselekszik lenni. Elvesz valamit a te életedből, hogy észrevedd, hogy ő utána kell szaladni. Elvesz valamit, valakit, hogy a te életedet megmentse, mert különben elveszel a kárhozatban. A negyedik, amelyet már mondtam, de újra hangsúlyozom, és negyedik tanulságként jegyezzük meg nagyon. Van kikéretés, és van kiadatás. A sátán kikérte Jóbot. Így olvassuk az Ószövetségben, az Új Szövetségben pedig Jézus szavait nagycsütörtök este Péterhez. Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrosszáljon, mint a búzát, de én imádkoztam értet, hogy el ne fogyatkozzék a tenyhez. Van kikéretés, és van kiadatás. Sok hívő élet alatt jár a rosszat. Mert kiadatok az az élet. Azok az idők, ezek, amikor nagyon meg vagy próbálva. Hitedben, életedben, anyagi dolgaidban, szíved dolgaidban, érzelmeidben, családodban, terheidben, jár a rosszat. Kikért a sátán, hogy megpróbáljon, mint minden a legmélyebb dolog. És Jézus imádkozott, érted, hogy el ne fogyatkozzék a tenyered. Az ötödik tanulság, hogy bízd az Úrban teljes szívedből. Szeret téged. Bízd az Úrban teljes szívedből, hogy szeret téged. A próba Péterről azt mondják az okos emberek, hogy hasonlít a próba tétel, a hívenedek a próba tétele a vadlovaknak a betöréséhez. 3 éves korban szokták a vadlovakat is betörni, és azt mondják a vadló betörő mester emberek, hogy 3féle viselkedést szoktak észrevenni, megfigyelni a lovaknál. Az első fajta reakció, ami nagyon sok vadló így cselekszik, dühös lesz, agresszív lesz. Fújtat, megpróbál rugdalni még a gazdája felé is. Kárt akar tenni még a gazdájában is. Ilyen dühös, agresszív viselkedés sokszor a hívő embernek a szívében is van, mert nem tetszik neki a próba. Nem tetszik neki a kiadatás. A második jellemzője a vadló betörésnek, a második fajta ilyen viselkedés a pánik. Van olyan ló, ami teljesen pánikot kap, és nem tudja, mi történik vele. A harmadik pedig, amikor leblokkol a ló, szinte lefagy benne minden, reszket a félelemtől, mert annyira nem tudja, hogy mi történik vele. Valahogy így vannak a hívő emberek is. Valaki dühös Istennek, Istennek. Miért, Uram? Miért én, miért velem, miért pont ez? És igyekszünk még belerúgni a teremtőnbe is. Ugyanúgy, hogy a vadló a gazdájában. Aztán van a pánikos viselkedés, amikor bepánikol a hívő ember, mert annyira nincsen rá készülve a nyomorúságra, hogy az ő hite megpróbáltatik. És van az, amikor teljesen leblokkol a hívő ember, és megszállja a félelem, és vesztett mindentől. És mit csinál a bölcs, ló? Bízik a gazdájában, hogy aki a nyerget rátette, és aki felül a hátára, tudja, hogy mit csinál. Aki a kantár fogja, tudja, hogy merre fogja bevetni. A hatodik tanulságunk, hogy a nyomorúságban soha nem vagy egyedül. A nyomorúságban nem vagy egyedül. Isten nem olyan Isten, aki a távolról nézi az erőlködésedet és szenvedésedet. A 91. Zsoltárban azt mondja az ige, hogy vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan és megmentem őt. Ez egy népével együtt szenvedő Isten. Ez a mélységbe veled együtt járó Isten. Nem vagy egyedül a nyomorúságban, veled van ő. A hetedik tanulság, hogy a próba a győztesnek hozza az igazság, békesség és gyümölcsét. A zsidókhoz írt levélben található az a 12. fejezetnek. Tehát a szennyezés, a próba, az igazság, békesség és gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek által. Hát igyekezzünk megedződni a próba által, és valóban úgy kikerülni abból, mint akik bent Isten elvégezhette a nyomorúság eszköze által az ő terveit és munkáit. A nyolcadik tanulság a nyomorúságban megszólíthatóvá és formálhatóvá válik az ember. Különös dolgot figyeltek meg minden korban a lelki gondozók. Ébredések mindig valami nagy történelmi világégések, nyomorúságok után következtek be, akkor fogékonyabb az embernek a lelke, Isten szavára. Ha minden jól megy, nézzétek a nyugati világot, nem keresik annyira az Isten. A magyar népnek még ez az esélye, ebben a mély repülésben, de van országunk, hogy kiáltson az Úrhoz. Mert ha minden rendben megy, akkor nem fog kiáltani a magyar. Szomorú dolog, hogyha mély repülésbe sem akar az Istenhez kiáltani. A zuhanásban sem. Az első meg a második világháborúban német lelki pásztorok feljegyezték, hogy amikor megkezdődtek a világháborúk, akkor megkellettek a templomok. Zürich volt minden templom. Az első hetek, első győzelmi hírei után távol maradtak azok, akik úgy gondolták, hogy hát akkor nincsen mégsem baj. Bajban az ember keresi a világ. Így lehet ezt például, hogy a mélységben, a nyomorúságban te is megszólíthatóbb vagy Isten által, és formálhatóbb a te életed. Az az ige, amelyet köszöntöttelek benneteket az Isten tisztelet elején, az a jó 36-15, a nyomorultat a nyomorúság által mentinek, és a sanyargatás által nyitja meg fülüket az Isten. Csodálatos egy ige. A nyomorultat a nyomorúság által mentinek, és a sanyargatás által nyitja meg fülüket az Isten. A nyomorúságba kerül. Ha életed, ha sorsod, megsanyargat téged. Jusson eszedbe, hogy Isten most tudja meg a fülemet, hogy ez egy szavát meghallja. A 9. tanulság. A nyomorúság tüze életedből nem a jó dolgokat, hanem a salakot égeti ki. Még egyszer elmondom. A nyomorúság tüze életedből nem a jó dolgokat, hanem a salakot égetik. Erre pedig szükség van, neked van szükséged. Ha pedig a salak eltávozott, az olvasztó téged leveszik a tűzre. Ha a salak eltávozott, a nemességből, az olvasztó téged leveszik a tűzre. Hogy szoktuk fogadni, amikor Isten belőlünk akarja a salakot eltávolítani? Bár engednénk neki, és előbb véget érne a nyomorúság. 10. tanulság. A nyomorúságban fogékony leszel azokra az isteni gondolatokra és mennyei leckékre, amelyeket nem hallottál meg, és nem tanultál meg akkor, amikor jól ment a sorod. Elmondom még egyszer. A nyomorúságban fogékony leszel azokra az isteni gondolatokra és mennyei leckékre, amelyeket nem hallottál meg és nem tanultál meg akkor, amikor jól ment a sorod. Becsüld meg a nyomorúságot. Becsüld meg a nyomorúságot. És a 11. tanulság rövidke mondatot írtam fel a vázlatomra. A nyomorúság Isten tanítvány képése. A nyomorúság Isten tanítvány képése. A következő pontunk az, hogy mit kell csinálni a nyomorúságban. Hogyan viselkedni? Ha mindezeket megtanultuk, akkor mi az, amivel tudjuk könnyíteni a dolgokat, és megkönnyíteni Istennek a dolgát nem? Amit én tudok nektek Isten igéje alapján tanácsolni, az, hogy kezd el keresni az Isten célját a nyomorúsággal. Mi azzal a célja az Istennek, hogy azt rád engedte, rád bocsátotta? Kezd el keresni. Imádságban keresd az Úr országát, kezd el keresni az Isten célját. Így fordítsd javadra az Úr formálása által a bajaidat, a veszteségeidet, a tragédiákat is. Ezékiás király egyszer halálosan megbetegedett, Isten küldte hozzá Ézsaiás prófétát, hogy menj, Ezékiás, hogy hol menj neki, hogy rendelkezz házad népéről, végrendelkezz, meg fog fárni. És Ezékiás király az Úr orszáját keresse, regmélyet őszinte imádságban. Az elmenőben levő Ézsaiás prófétát visszairányította Isten, hogy na menj vissza Ezékiáshoz, és mondd meg neki, hogy meghallgattam az imádságodat, megszámláltam a te könnyeidet. Még 15 évet szóltak a te életed napjaidat, és meggyógyult a halálos betegségtől a király. És akkor mondta, le van jegyezve a Szentírásban az az imádság, amit a király imádkozott. Ezért hiány kimondott egy ilyen különös mondatot, bizony javamra vált a megkeserítség. Ha nem keresed a nyomorúság isteni célját, nem válik javadra a nagy keserűség. Keresd annak a célját. Aztán ide tartozik az az ige is, amit a példabeszédek 20-30-ban olvasunk, zúzódások és sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Példabeszédek 20-30. Hidd el, testvér, hogy annyira szükségünk van a nyomorúságokra, a mélységekre, különben a szívünk nem tudja azt a sok-sok gonoszságot lecsapolni magával. Megfigyelték az állatorvosok is, hogy azok a lovak, amelyeket csak városban használnak, és semmi emelkedő, hanem gyönyörű műutakon használnak, azok mindig előtt elpusztulnak. Mert a jó úton, a kevésbé göröngös úton, ami nincsen emelkedő, meg lejtő, az izmaiknak csak egy részét használják, és nincsenek olyan edzettségben. De azokat a lovakat megfigyelték az állatorvosok, amelyeket tényleg igazán használ, rossz utakon is, hegyre fel, dombról le, minden izmát használja, mindig tovább élnek az ilyenben. A nyomorúságnak a terhei, a mélységek völgyei, a fájdalmak csúcsai hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az életed igazi ezzel tovább élő, túlélő életed. Aztán azt a tanácsot is adja az ige, hogy ajánld fel a bajodat, a terhedet Isten dicsőségére, hogy Isten azt fordítsa valahogy a maga terveiben a maga dicsőségére. Johnny Erectonnak a könyvét sokan olvassátok, 70-es évek óta kapható az evangéliumi kiadónál, az a, akkor még fiatal amerikai lány, aki egy szerencsétlen vízbeugrás után teljesen nyaktól lefelé megdőlt. És Isten ezt a nyomorúságot, amelyet ő felajánlott az Úrnak, valóban a dicsőségére használt. Johnny néven jelentek meg sorozatnak a könyvei, és el lehet olvasni, hogy Johnny hogyan bénán, tolószékben kezd bizonyságot Istenről, kezd bizonyságot a boldog teljes életről, benne tolószékben a maga nyomorúságában és a maga terhetlenségében. Ajánld fel a te terhedet, a te panaszodat és a te sebeidet, hogy Uram, a te titkos hatalmadból fordítsd ezt a javamra és a te dicsőséget. Mondd el ezt az imát, és csodákat fogsz átélni. És a harmadik tanács, hogy dicsőítsd előre a szabadításért. Hidd el, hogy Isten fogadni a te életed a szabadítást. A hit elhiszi, amit nem lát, és az a jutalma, hogy meglátja, amit hisz. A hit elhiszi, amit nem lát, és az a jutalma, hogy meglátja, amit hisz. Dicsőítsd őt előre a szabadításért. És a negyedik, ez az utolsó tanács, hogy vedd Isten kezéből ajándékként a nyomorúság. Ez nagyon nehéz nekem. Én magam is tudom. De vedd Isten kezéből. És vedd ajándékként. Hívő ember, akinek ért szükület miatt a lábait is le kellett venni. Nagyon sok betegséget még kapott folyományként. Nagyon sokat szenvedett ebben. A halálos ágyán azt mondta a családjának, örömteli, békességet sugárzó arca. Soha sem választottam volna egyik próbát sem, amelyen átmentem, de nem mellőztem volna egyiket sem az egész világért sem. Ő Isten kezéből megtanulta elfogadni. Nehéz lesz ez, de ezt a leckét meg kell tanulni. A tanítványokat lehet. Luther Márton, a nagy reformátor pedig egyenesen ezt mondta, idézem, ha örökös társa akarsz lenni az Úr Jézus Krisztusnak, ha testvérnek akarsz találtatni, ha hozzá hasonlóvá akarsz lenni, de nem akarsz vele együtt szenvedni, akkor az ítélet napján nem fog elismerni testvérének és örökös társának, hanem azt fogja kérdezni tőled, hol a tövis koronád, keresztet, tögeid, ostorod, és ezt nem fogod tudni bizonyítani. Nem fogja elismerni rólad, hogy testvére vagy. Luther Márton tanította. A történettel fejezem be. A gyöngyhalászokról mindannyian hallottatok, olvastatok már. A gyöngyöt termő kagylónak az a titka, hogy akkor lesz gyöngy, hogyha a kagyló megsérül. A sérülés a folytán egy homokszem, egy porszem bekerül a kagyló belsejébe, és az irritálja a kagylót, akkor kezd el termelni egy különös koszonyás alapanyagot, amely körülveszi azt a porszemet. Hogy ne fájjon neki az, ne irritálja őt belül. És ez a koszonyás anyag, ez aztán megkeményedik, és ebből lesznek az igaz gyöngyek. Gyakran a gyöngyhalászok szándékosan sértik meg a kagylót, és helyeznek el bele erőszakkal fölnyitják kis porszemet, hogy a kagyló létrehozza a maga gyöngyét. A hívő embernek az életében a nyomorúság egy-egy ilyen sérülés. És Isten azért adja, létrehozzon te benned és a te életedben is olyan gyöngyöket, amelyek drágábbak mindennél. És adja azt neked örömül, ajándékul, életed javára. Amen. Ének szóval feleljünk testvérek az ige hirdetésére. A 426-os dicséretünknek most a harmadik verszakát énekeljük. 426-os énekünknek most a harmadik verszakát énekeljük. Így kezdődik a harmadik verszaka a 426-os éneknek. Lelkem teljes üdvarészet, hagyd a búcs a gondot el.
Thank you.
legyünk, Urunk, nagyon őszinték, és ha tudjuk őszintén kimondani először azt is, amit nehéz, nehéz megvallani és beismerni saját szívünk előtt is. Sokszor nehezen fogadjuk kezedből a bajokat, a nyomorúságokat, a tragédiákat. Sokszor a mi kezünk is ökölbe szorul, és a szívünk vele terelne. És nem gondoljuk végig, hogy minden nyomorúság valahol titkon a javunkat munkálja. Hadd valljuk meg azt is, Urunk, hogy nem szoktunk neki örülni. Hadd valljuk meg azt is, hogy szeretnénk sokszor belőle kitörni, és nem keressük annak a célját és okát, nem kérdezzük meg azt, hogy mit akarsz velünk, Uram. Nem kérdezzük meg tőled, hogy mit szeretnél bennünk kimunkálni, kiformálni. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd tanít bennünket. Köszönjük, hogy a nyomorúságot felhasználod a mi megmentésünk érdekében is, formáltatásunk érdekében is, a gyöngyöt teremünk, hogy a salak eltávozzon az életünkből, és megtanuljuk hisztük bízalommal, Uram, hogy ha salak eltávozott, az óraktól téged leveszik a tűzre. Taníts minket a mélységekben rád nézni. Taníts minket a nyomorúságot elfogadni, és abban keresni a Te akaratodat. Taníts megalázkodni bennünket. És így kérünk most a nyomorultakért, a mélységben levőkért, azokért a testvéreinkért, akik próbák alatt vannak, akiket kikért a sátán, és akiket kiadtál, hogy megpróbáljon. Mi is imádkozunk értük, hogy el ne fogyatkozzék a hitük. Őrizd és tartsd meg őket, és akkor győztesen tudjanak a próbából kijönni. Gyógyíts meg betegjeinket, és légy a mélységben levőkkel. Áld meg mindannyiunk életét. Hozzád kiáltunk. Benned bízunk is el. Amen. A szentes kertben mindenki a maga szíve puhását, imádságát mondja el. Ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztus van. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 276. dicséretnek a maradék két verse. 276. dicséretünkkel kezdjük az Isten tiszteletet, most azzal, hogy zárjuk. A 4. és az 5. verseit énekeljük a 276. énekünknek. Földi jó és szerencse múlandó, mint magunk.